Sziasztok, a NEK Podcast idei első adásával jelentkezünk, a mikrofonnál Gyarmati Orsolya
és Gőbel Ágoston. A Magyar Kultúra napja van, és ennek kapcsán vendégeink Zsuffa Tünde író és Lackfi János, költő, műfordító, tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász, illetve talán most rendőr, erről is beszélhetünk majd. Az első kérdésem az, hogy ti hogyan ünneplitek a Magyar Kultúra napját? Verset írtok, könyvet írtok ezen a napon? Hogyan történik ez?
Hát gondolom, hogy, vagy tehát amikor, hogy mondjam, normál pre- vagy posztpandemiális, vagy hogy mondjam, posztcovidiánus időszak van, lesz, akkor én nekem legalábbis általában ez ilyen szezonmunka szokott lenni, olyan, mint a Magyar Költészet napja, hogy Magyar Költészet napja az nekem elkezdik április elején, és akkor 20-áig tart, mert ahogy időpont hozzáférés van. És kicsit ez szokott lenni a Magyar Kultúra napjával is, tehát olyan szezon meló, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, jövésmenés, felolvasás, annak örömére, hogy Magyar Kultúra napja van. Hát így, hogy ezek a lehetőségek befagytak, így meg valószínűleg munkával fogom ünnepelni, kultúrmunkás ezt kultúrmunkával ünnepel.
Nekünk minden nap Magyar Kultúra napja van, ezt a poét már előttük itt a műsor előtt. Azt mondjuk már el, hogy a mi ismerettségünk Jánossal a Magyar Kultúra napjához köttendő. Pár évvel ezelőtt, fogalmam sincs, hogy mi, de jó sok évvel ezelőtt, mikor még Bécsben éltem, és a Bécsi Magyar Nagykövetségen a Magyar Kultúra napját ünnepeltük, akkor én voltam a moderátor, és a Nagy Lackfi Jánost kellett moderálnom, sőt a beszédét kellett volna lefordítanom, de mikor megláttam, hogy mit akar a nagy közönségnek elmondani, akkor csak annyit mondtam, hogy ez lefordíthatatlan. És nem tudom, emlékszel rá, hogy milyen nagy nevetésbe fulladt ki a közönség, hogy azt úgy mutattam be Lackfi Jánost, hogy a kortárs magyar irodalomnak az egyik legnagyobb képviselője, író, költő, és hogy ő olyan szinten uralja a magyar nyelvnek a gazdagságát, hogy ezt németre nem is lehet lefordítani, és hogy arra kérem a német közönséget, hogy inkább gyönyörködjenek a magyar nyelvnek a dallamában, amit maga az író fog előadni. Tehát úgy tartottam meg a beszédet, hogy a közönség 80%-a nem is értette.
Így van, de vannak, hogy már a magyar kultúra határtalan. Egyik tulajdonképpen legfurább és legnagyobb büszkeségem az volt, amikor Szlovákiában, na most meg is fogom mondani, talán Szencen volt a könyvtárban egy fellépésem, Szabóti Annával mentünk, és egy nagyon jó beszélgetés volt, és ott volt egy kedves hölgy, ugye kétnyelvűség, és volt a könyvtárnak egy szlovák munkatársa is, aki mondta, hogy hát az elején fog majd fotózni párat, de hát ő nem ért magyarul, ő majd szépen elsuhant, tehát ezt ne vegyük rossz néven, és mondtuk, hogy persze, és akkor ott maradt a végéig, és ott fotózgatott, hát gondoltam, hogy akkor mit tudom, talált valami fotózni valót, és utána odajött hozzám, és azt mondta, hogy ne haragudjak, ő egy árva, büdös szót ebből nem érte, de annyira jó volt, hogy végül is mégis itt maradt, mert nagyon élvezte. Tehát, hogyha mondjuk így át tud menni a nyelvi határon, az, amit az ember kultúráként össze bóckodik, légtornászik, mesél, nevet, sír, stb., akkor az se egy rossz lehetőség.
Mind a ketten ugye a szavak emberei vagytok, és mind a ketten keresztények is, de úgy tudom, hogy azért az, hogy nektek hitetek van, az nem jött úgy magától, és nem is egy éves korotoktól. János, te felnőtt kori megtérő vagy, úgy tudom, hogy ilyen 18 éves korod körül tértél meg, Tünde, te pedig 16 évesen, bár vallásos családban nőttél föl. Visszaemlékeznétek, vagy visszatudtok emlékezni arra, hogy mikor volt az első olyan, hogy írtatok a hitetekről, vagy fölvállaltátok, kimertetek állni ezzel? János.
Hát nekem maga az, hogy Isten hitem van, ez egy alapvetően egy gyerekkori dolog, csak nem nevelkedtem vallásos családban, és nem is nagyon bátorítottak, inkább lebeszélni próbáltak, amikor úgy kiderült, hogy nekem milyenem van, hogy hit. Azért, hogy miben meg kiben, az nem nagyon tudtam, de fölmásztam a körtefára vörösvári telkünkön, és ott volt az Isten valahogy a kanalazta a fényt a levelekkel, vagy nem. Tehát, hogy egy ilyen élményemre határozottan emlékszem, és úgy valahogy ez végig kísért, és aztán tényleg 20 évesen, amikor én megnősültem, akkor a jegyes oktatás keretében kezdtem el úgy felmérni, hogy merre, hány méter a jóisten, És onnantól fogva én oda már úgy álltam oda, tehát egyszerre voltam első áldozó és egyszerre vőlegény, tehát oda abban már úgy próbáltam beleállni, ahogy mondjuk egy reménybeli 10 pontos gyakorlatba próbál beleállni a tornász, aki tornászott vagy látott ilyesmit, ugye a beleállás az nagyon nem mindegy, mert kicsit elbillen az ember akkor, és akkor a beleállás az megvolt, és aztán ott kezdődött egy út, ami persze még nagyon hosszú volt, és már az első kötetemben, ami tulajdonképpen a megtérésemmel párhuzamosan jelent meg, de már még egy előtte írott versemben már a Mária Remetei templom kertbe megérkezik. Jézus nincs így kimondva, hogy és akkor Jézus Krisztus, és született, meghalt, nem tudom. Tehát, hogy ilyen Wikipédia jelleggel nincsen benne, de hogy a mester ott sétálgat, meg lejártam, mit tudom én, a feszület elé beszélgetni Jézusra, de nem tudtam az egészről igazából, csak annyit, amennyit Dickens regényekből, meg Walter Scottokból így össze lehet csipkedni. Most mondjak valamit, a latin miatyánk szövegét, azt Alfred Zsárinak az Übü királyából tanulgattam meg, mert olyan jó pofának tűnt, ott bele volt tördelve a dialógusokba, és hát mondjuk, aki ismeri, azt tudja, hogy finoman szóval nem egy keresztény hitvédő ihletettségű, hanem hát egy nagyon kegyetlen karikatúra az a szöveg, tehát, hogy valami nagyon-nagyon vonzott engem korán.
Én a hitembe valójában beleszülettem, tehát én egy vallásos családban nőttem fel, de most, hogy ezt a kérdést feltettétek, hogy mikor kezdtünk el a hitünkről beszélni, vagy esetleg mikor lett volna erre igényem, én azt gondolom, hogy ebbe is az élet belekényszerített. Tehát ugye a 16 éves koromban nagyon beteg voltam, a halál közeli élmény azért ki tudja hozni az emberből az Isten közelséget, és az, hogy megvallja a hitét. De a haldokló az nem minden esetben megtérő. Mert amikor félünk a haláltól, akkor azért, hogy éljünk, mindenre képesek vagyunk, hogy megígérjük. De azt a mondatot, amit az apám akkor mondott, hogy ne félj, csak higgy, azért így megbélyegezte az egész sorsomat. És amikor én az életem során, ne adj Isten, elfelejtettem volna azt, hogy én egy Isten hívő nő vagyok, hogy egy keresztény nő vagyok, akkor azért az Isten mindig megkopogtatta a vállamat, hogy halló, itt vagyok. Ahogy az édesanyám szokta mondani, hogy én csak a nagy pofonokból értek. Tehát amikor az Isten jól odavágott nekem, hogy jelezte, hogy hoppá, Tünde, én itt vagyok. És ezek a pillanatok számomra mindig a megtérés pillanatai voltak. Na most az írói létemben, tehát a regényeimben mindig ott van a hit. De visszaolvasva magamat, kielemezve magamat, rájövök arra, hogy az Isten nevét én nagyon nehezen ejtem ki. Szóban is, és írásban is, illetve Jézus nevét, ahogy János is mondta, hogy nem biztos, hogy ki kell mondanod azt, hogy Jézusról van szó, hogy azt értsed. Itt van például az utolsó regényem Szent Erzsébetről, hogy Erzsébetnek a hitét és az Isten szeretetét sem azzal mutatom be, hogy Erzsébet mennyit böjtöl és mennyit imádkozik, és hány órát ül naponta a templomban, hanem az, hogy a cselekedeteiben vegyék észre, hogy létezik az Isten. És hogyha már János itt ül mellettem, akkor szerintem még egy kulisszatitkot áruljunk el kettőnkről, vagy a kettőnknek az egyik emblematikus levelezéséről, hogy ugye én nem csak író vagyok, hanem a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus sajtófőnöke, és elindítottuk tavaly az Ő és Én sorozatot, hogy az 52. kongresszus jegyében az 52 megrázó vallomás, tehát 52 különböző embernek a hitét hallgatják végig a nézők. És akár hiszitek, akár nem, hogy a legnagyobb elismerést azt Lackfi Jánostól kaptam. Tehát, hogy emlékszel, amikor rám írtál?
Ne emlékeznék, nagyon-nagyon szerettük ezt a sorozatot, és hát szerintem maga a sorozat a legnagyobb elismerés, hogy olyan lett, amilyen lett, mert nagyon karcos, nagyon finom, nagyon erős, nagyon nem mellébeszélő, szóval amit tényleg jó értelemben feláll a szőr az ember hátán, és nem csak az van, hogy hát akkor plusz egy vallásos cselekedetet oda jegyeztünk a farizeus naplónkba, hogy ez is megvolt, még sincs este. Meg hát a te esztergomi beszéded, az is egészen gyönyörű volt az életedről való tanúságtétel. Hát a felépítése, az ereje, szóval tényleg nagyon-nagyon megindított az is, úgyhogy én meg szeretek jelezni, mert hogy olyan, ezt megtanították valahogy a nagy öregek nekem annó, hogy mit tudom, fölveszem a telefont, még ilyen vezetékesen, ki se gondolja a mobiltelefonra, vezetékes, bakelit, jó fekete, fölvesz, és halló Jánoskám, határgyőző vagyok Londonból, tetszett a versed az Ésben, és akkor hát én meg majdnem mai szóval dobtam egy hátast, hogy hát szóval, hogy ez neki fontos, és vagy egy Faludi Gyurka, vagy valaki, és akkor vagy Gergely Ágnesnek őrzöm a miniatűr betűkkel írott gyönyörű kis képes lapját, amit az egyik kötetemre küldött, és akkor ebből én azt, nem elsősorban azt mondtam le, hogy milyen jó fiú vagyok én, hanem hogy hoppá, nálam, tehát olyan emberek, akik a Nyugatba közöltek, meg ilyesmi, veszi a kis tollát, veszi a kis papírját, és azóta igyekszem, tehát ha valami jó, vagy valami tetszik, azt igyekszem visszajelezni, és Szabó Tiana kolléganő mondta egyszer, hogy János, mert te valamit megdicsértem neki, hogy jaj, János, mert te mindent megdicsérsz mindenkinek. Mondom, nem mindent, és nem mindenkinek.
Annyiszor halljuk mostanság, hogy a napjaink embere az igazából nem a tanítóknak hisz, hanem a tanúknak, a tanúságtevőknek. És hogy pont, hogy mondtad, Szent Erzsébetet, elhangzott az ő Ésén sorozat, rengeteg tanúságtétel, valószínűleg erre van szükségünk, nem?
Abszolút. Abszolút. És az, hogy nem biztos, hogy ki kell mondanod azt, akiről beszélsz. Tehát nem biztos, hogy akkor vagyok hiteles, ha kimondom azt, hogy Isten, vagy kimondom azt, hogy Jézus. Hanem az, hogy egy életpéldán keresztül mutatsz be egy olyan utat, ami hit nélkül nem ment volna. És szerintem ez fogott meg téged is, az ő Ésén sorozatban is, meg mondjuk akkor ebben a bizonyos tanúság tételben is, hogy érzed az őszintességet, és hitet megvallani csak őszintén lehet. Tehát nem tudod átverni az olvasóidat sem, nem? Ha írsz egy verset, ha írsz egy novellát, vagy írsz egy mesét, írsz egy regényt, az olvasó érzi, hogy abban benne van-e a szíved. Ha csak azért írsz, hogy pénzt kapjál érte, azt is megérti az olvasó, és akkor mit mond? Hogy jaj, nem veszem meg annak az írónak a könyvét, mert egy kaptafára készül az egész. De hogyha felhívnak, vagy írnak egy üzenetet, hogy sírtak mondjuk a Szent Erzsébet regényemen, akkor tudom, hogy az az érzékenység, amit én akkor abban a pillanatban éreztem, és égi jeleket kaptam, és egy égi csatornán érkező üzeneteket vetettem papírra, ez mindig teli találat. Ott fent a megyfán, tudod, amikor a napfényben látod.
Igen, meg az, hogy azt hiszem, hogy ez a tanúságtételeinknek is többféle módja lehet, tehát, hogy az biztos, hogy a kapudrog, hogy úgy mondjam, az Istenhez, az, amikor tényleg nem biztos, hogy agyon kell csapdosni az embereket ilyen, hogy mondjam, teológiai szakszavakkal. Aztán nyilván, amikor beljebb megy valaki, akkor is táplálékra van szüksége, tehát az anyateje az egy dolog, a másik meg, amikor már úgy kinő a kis vallási fogacskája, akkor is van másfajta táplálékra szüksége. Tehát nyilván vannak óriási hatású, kifejezetten hívőknek beszél, mondjuk egy Varga Laci atya, tehát eszmetlen, de tényleg aztán az már egy kicsit beljebb van az erdőben, bár hogyha egyébként találkozik vele valaki, akkor körülbelül az első pillanatban veszi le, akár vallásos, akár nem, hogy hoppá. Ime egy igaz ember, mondja Jézus, ugye, akiben nincs álnokság, ezt Nikodémusra mondja. És ez, hogy, tehát, hogy mit mond, aki rád néz. De persze aztán ez nem is föltétlen azt jelenti, hogy a világ tekintetében kell élnünk, tehát, hogy az vagyok, amit mondanak ránk, mert hogy valószínűleg inkább azok vagyunk, akik a Jordán vizéből följöve vagyunk, és ez íme az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. És aztán attól még mondhatják azt is, hogy az utolsó gazember, ez egész komoly kitüntetés lehet egyébként, amikor amikor olyan helyről jön, hogy, hogy az ember érzi a konkurens cégnek a lehelletét, hogy, hogy most nem régiben írták nekem, hogy maga jó kitanult ezt a vallási manért, maga egy ilyen okos gonosz, nagyon veszedelmes. És hoppá, mondom, most így sőül meg az Isten, gyerekek, mert aki ezt mondta, ez egy nagyon valószínűleg troll, most, hogy fizetett vagy nem fizetett, ez egy más kérdés, tehát egy egyetlen profilkép mögé bújó valaki, de ez egy nagyon-nagyon érdekes és hátborzongató tapasztalat volt.
Nektek milyen, amikor megírtok egy művet, amiről úgy érezitek, hogy ez tényleg nagyon hiteles, ez tényleg szívből, amiről beszéltél, Tünde, mert az egy dolog, hogy nekünk olvasóknak nagyon jó titeket olvasni, de nektek milyen titeket átformál, és most tényleg a Szent Erzsébet könyvedről, hogyha beszélnél egy kicsit, Tünde, mert annyira más, hogy közelíted meg a leghíresebb, legnépszerűbb magyar szentünket, mint eddig bárki, tehát formabontóan. És János, te is nagyon szereted a kicsit polgárpukkasztó, kicsit formavontó dolgokat. Szóval, hogy ez a saját műveitek hogyan formálnak titeket?
Én, hogyha nagyon őszinte vagyok a regényírás közben, és mondjuk akkor vegyük a Szent Erzsébet történetét, hogy képzeljétek el én azt a pár hetet, amíg megszületett a regény, szinte végig sírtam. És amikor érzékenyé válsz, nem biztos, hogy azt a művet olyan könnyen adott ki a kezedből. Nagyon-nagyon bizonytalan voltam, tehát nem tudom, hány ember elolvasta a kéziratot, tehát ilyet nem is szoktam csinálni. Tehát folyamatosan kellettek a visszajelzések, hogy biztos, hogy ez a könyv, ez kimehet-e. Mert ez a legmélyebb, ami tényleg az Isten szeretetről és a hűségről, az Istenhez való hűségről szól, illetve a gonoszságról. Tehát, hogy annyira szembe lehet állítani a jót és a rosszat, a szeretetet és a gonoszságot. És azért Szent Erzsébet életében ez azért nagyon jelen volt. És a másik, ami miatt nagy felelősség volt, hogy azért Szent Erzsébet a világon a legismertebb magyar szent. Tehát ne gondoljuk, hogy Szent István. Tehát Szent István az csak nekünk, magyaroknak nagy szent, de a világon Erzsébetet ismerik. És engem a regény nagyon átformált, tehát nőt is, anyát is, és írót is. És ezért nagyon-nagyon nehezen adtam be az éterbe, vagy adtam ki a közvéleményhez. És mondom, hogy azok a visszajelzések, hogy abszolút átment. Tehát átment a nőiességem, átment az anyaságom, és átment az a sok kételkedés, a magamban való kételkedés, de átment a hitnek az ereje is.
Én nekem talán vissza kell mennem oda, de sokat időzöm, tehát igyekszem rövidre fogni, hogy 4 évvel ezelőtt rendes katolikus életet éltem, addig ugye 6 gyermekünk van, fizikban nevelgettük, imádkoztunk, minden, szóval minden tök rendben voltunk, voltak szép istenélményeim, minden, és aztán 4 évvel ezelőtt valahogy így jó Isten úgy gondolta, hogy egy kicsit kapcsoljunk magasabb fokozatba, és jó melbelőtt engem egy ilyen váról indítós rakétával, és akkor azóta is így lángolt. Úgyhogy valakinek kell, akkor van tüzem mindig, és ez egy ilyen, és azóta sokkal természetesebben vált az írásaim részévé, és mondhatni sokkal szemérmetlenebből beszélek az Istenről, mint ahogy szemérmetlen a szerelmes ember, mert hogy szia, hogy vagy, jaj, te az a csaj, hát figyelj, a szeme, a szája, a füle, az óra, hát meg vagyok örül, mert, és ki kérdezte, ugye, még egyelőre senki nem kérdezte azt, hogy beszélnél arról a kislányról, akiről a múltkor láttalak, de úgy nem érdekel, tehát, hogy állj elő vele, ha alkalmas, ha alkalmatlan. Nyilván nem fogom, hogy mondjam, eltrollkodni, és ezzel nem is méltó mondjuk azt a helyzetet, ahol erre senki sem kíváncsi, de egyre több munkámba csempészi be magát ez a közös szerelmi történetünk Istennel, illetve egyre több olyan munka talál meg, ami hát erről szóltam, most karácsonyra megjelent 4 könyvem, és akkor ebből egy az igaz mese a karácsonyra, ami kicsiknek szól, aztán a helysionról fúj a szél, ami népdalzsoltárok, tehát a legismertebb népdalaink Zsoltárnak a ritmusára énekelhető formában átírtam a Zsoltárokat. A Teremtés című mesém az, hát a bibliai teremtést dolgozza fel, és egy kicsit megpróbáltam beleképzelni magamat, hogy tényleg milyen az, amikor az ember örvös tatut teremt, vagy nem tudom én, vagy koboltcápát, szóval ilyen teljesen őrül, vagy pandahangya, van ilyen egyébként, nézzen utána mindenki, mert döbbenet. Tehát, hogy ez már milyen agy, meg már ez milyen, tehát, hogy a Jóisten mindig időnként ugye elképzeljük, hogy egy ilyen szomorú bácsi ül egy szomorú sarokban, de hát, hogy megnézzük a természetet már csak, és még az emberi természet cifraságairól nem is szóltam, hát egészen elképesztő dolgok, és most januárban vagy februárban is meg fog jelenni egy olyan könyv, amitnek nagyon örültem, hogy csináltam, az a cím, hogy Életem temploma, és a Mátyás templom gondnoksága kért fel, hogy írnék egy verses kötetet, én ilyen zsoltár formát választottam, ilyen szabad zsoltár formát, ami egyszerre kicsit modernül és mondjuk hagyományosan megszólalni, és ez egy felnőtt színező lesz, így a gyönyörű ornamentikákból egy grafikus, egy ilyen pazar felnőtt színező könyvet csinált, és az én verseim magyarul és angolul lesznek benne ez a 22 zsoltár.
És ez mindez hogyan, beszéltünk arról, hogy hogyan hat vissza rátok, hogyan hat kifelé. Az érdekelne, hogy például pont egy héttel ezelőtt, amikor megírtad a Rendőr leszek című verset, annak óriási társadalmi hatása lett. Hát a rendőrök kezdtek verseket írni, akik valószínűleg még soha életükben nem foglalkoztak ilyesmivel. Hogy amikor ez elengeded, és annak elkezd egy társadalmi hatása lenni.
Igen, hát ráadásul ez egy 5 évvel ezelőtt született szöveg, ami kötetbe is bekerült, és ez egy, hát egy meglehetősen bunkócska embernek a vallomása arról, hogy ha ő rendőr lenne, akkor milyen módon élne vissza a dolgokkal, és hát aztán ezt, hogy milyen kevéssé cizellált olvasási struktúrákhoz szokott emberek rávetették magukat, fölkerült valami rendőri oldalra, és onnan fogva kaptam a tényleg a gyalászkodásokat, meg nagy troll hadjárat érkezett. Ez tényleg nem egy különösebben finom lelkűeknek való szöveg, hogy tehát, de azért jóval durvábbakat hallani az emberi környezetünkben, bármere kimegy az ember a piacra vagy az utcára. Hát ez mindig érdekes dolog, tehát hogyha az embernek van látszása, hogy úgy mondjam, és van, tudom én, 93 000 követője a Facebookon, akkor evel vele jár, hogy időnként így fellángul a népharag és valami. De én mindig azt szoktam mondani, hogy a félreértés az a megértés első lépcsőfoka. Tehát valahogy érti, lehet, hogy nem pont az a legerősebb értelme a dolognak, de hát valami elkezdődött. Aztán lehet, hogy csak marad belőle egy dühös pillanat, de onnan nyílik út befelé az erdőbe.
Nagyon-nagyon aktív életet éltek mind a ketten, és ez látható is a közösségi felületeken. Mikor van arra időtök, hogy egy kicsit kettesben maradjatok Istennel?
Én rengeteget gyalogolok, de ilyen napi minimum 10 kilométer, és néha 20-at. Tehát a rendes cipőm a táskában, a lábamon pedig tornacipő. És most a Covid idején pláne gyalogolok, mert nem nagyon szeretnék felszállni tömegközlekedésre, kivéve a metrót. És képzeljétek el, hogy én a gyaloglás, mert ahogy én megyek, az minden csak nem séta. Tehát gyaloglás közben szoktam beszélgetni. És most furcsán hangzik, de magammal, a lelkiismeretemmel. És azt én hiszem, hogy ott belül lakik az Isten. Ezt Szent Ágoston is megmondta, hogy a lelkiismeret az maga az Isten. És ez jó úgy feltenni egy csomó kérdést, tehát olyan kérdést, amit mondjuk hangosan nem mernék kimondani senkinek, még a Lackvinak sem, pedig ő biztos, hogy válaszolna nekem tabu nélkül és szemérmetlenül. De magamnak felmerem tenni a kérdést, mert az Isten ott lakik bennem, és elő szokott fordulni, amikor válaszol. És szeretek perlekedni az Istennel, szeretek olyan kérdéseket feltenni, amivel mondjuk tudom, hogy mi lesz a válasz, de én nem azt a választ akarom hallani. Én szeretem vele megbeszélni az elégedetlenkedéseimet, az örömeimet, de nekem nem annyira vagány a kapcsolatom, és nem annyira szemérmetlen a kapcsolatom az égiekkel és az Istennel, mint a Lackvival, vagy a Lackvinak, bocsánat. Tehát, hogy nekem a természetben az autók zaja között hallom meg a csendnek a hangját. Nem szeretek órákig bent ülni egy templomban, mert akkor mindig azt érzem, hogy kevés az időm, és éppen ide kell rohannom, vagy oda kell rohannom. Nekem, tudjátok, hogy mikor van nagyon közeli kapcsolatom az Istennel? Nekem van egy 16 éves fiam, egy élsportoló műkorcsolyázó, akinek olyan nagyon szép a történetem, hogy a 7 éves volt, amikor az apám meghalt, és ott állt a 7 éves kisfiú a nagypapa halálos ágyánál, és búcsúztak egymástól. Mind a kettő megígért a másiknak valamit. A kisrácnak azt kellett megígérni, hogy egy nap hazatér Magyarországra, és nem Ausztria színeiben versenyzik, hanem Magyarország színeiben, és a hátára nagybetűvel lesz ráírva, hogy Magyarország. És cserébe meg az apám megígérte a kisrácnak, hogy ő pedig mindig vele lesz a jégen, és ott lesz vele, amikor a nevén szólítják, amikor becsúszik, és amikor ugrik, akkor felemeli, mint egy hópihét. És most lesz 10 éve, hogy az apám meghalt, és 10 éve én ezt hallom minden egyes verseny után, hogy akármennyi versenyt megnyert, nem hallottam még ezt a szájából a sráctól, hogy nyertem, győztem, első lettem, hanem az, hogy a papa megint fölemelt. És a fiam az nekem olyan, mint egy fákja, értitek? Tehát aki így emeli fel magasra azt a tüzet, és ha tetszik, hanem azt látnom kell, mert világít. És minden egyes verseny előtt nagyon-nagyon ideges típus, és nagyon maximalista. És minden verseny előtt egy-két nappal már jön ez a versenydruk. Főleg most így a Covid-ban, amikor így elszoknak a versenyektől. És képzeljétek el, hogy azok a beszélgetések, amit egy kamasz fiú és egy anya között zajlik, mindig ott az Isten. Mindig ott van az az erő, aki őt felemeli, és mindig felemeli, még akkor is, hogyha elesik ötször egy versenyen, de az az erő, érted, hogy még akkor is felemeli az ujját és a jégcsarnokban, és még akkor is az ég felé mutat, hogy ma is felemeltek, igaz, hogy elbuktam, de a jó Isten nekem ezzel valamit üzen. Tehát, hogy ez egy ilyen, nem tudok nagy szavakat mondani, az íróhoz, a költőhöz hozzátartozik az őszintesség, mert hogyha mi ezt elveszítjük, azt mondom, megérzik a követőink, megérzik az olvasóink. És nekem ott az autók között, a pöfékelésben nagyon sokszor hallom a csúnya beszédet, ahogy a motoros meg a kerékpáros üvölt az utcán, de akkor is ott bandukolok az Istennel, és mondom, hogy a legnagyobb Isten élmények pedig ott a versenyek előtt, vagy esetleg a versenyek közben a jégcsarnokban, hogy érzem, hogy ott fogja valaki a vállamat.
Igen, hát ez egy elég széles spektrum, ahogy a jó Isten kommunikál velünk. Az már egy kicsit szűkebb, ahogy mi ezt megértjük, meg tudunk válaszolni érdemben, nem érdemben. És tényleg a sok mindent felkavart így benne, amit Tünde mondott, hogy azok a rózsafüzérsétek, amiket mondjuk a Nyakashegyen a felségemmel szoktunk tenni, vagy tehát tényleg maga a sétálás az ad egy olyan dinamikát, én is egy elég nyughatatlan fickó vagyok, de a karantén megtanított használni olyan eszközöket, amiket úgy marhaságra tudtunk, de jóra tán kevésbé, tehát olyan intenzív ilyen karantén ima beszélgetéseink, és hát most a mai napig ugye már talán nincs olyan szoros karantén, vagy kijárási beszélgetések, de hát egy csomó baráti társaság, ima körrel olyan intenzív ima élmények jönnek létre, profétikus ima élmények akár ezen a messengeren keresztül, ami korábban is létrejöhetett volna, és mert azért tényleg másfél órát leutazni Paksra vagy Sűsápra, ahol vannak olyan barátok, akikkel ilyen lelkileg egy húron pendülünk, az ugye azért mégiscsak bele kell begyömöszölni a gyereket a kocsiba, és így tovább. És most tényleg egy kattintásra vagyunk egymástól és az egymásban lévő Istentől, és elképesztő jó játékokat találunk ez, mert az Isten egy játékos Isten. Múltkor például azt csináltuk, hogy 6 embernek beleértve magunkat próbáltunk üzenni, és mind a 6 embernek mindenki írt 4 mondatot, amit nem én küldök, hanem remény szerint én egy csővé változom, és rajtam keresztül az Isten üzen. De nem tudtuk, hogy kinek írjuk, mert azt csak utólag sorsoltuk ki, mert tehát a véletlen az az Istennek egy ismert fedőneve, és leírtuk a 4-4 mondatokat, és aztán szépen kisorsoltuk. És ebbe az volt a durva, hogy magának is profétált az ember. Tehát amikor elolvastam, hogy mi volt az, amit magamnak írtam, akkor mondom, de közben ugye nem az volt benne, hogy most magamnak írok a Jóisten nevében, vagy a Jóisten tollából valamit. Tehát ilyen dolgok tudnak bekövetkezni, vagy olyan dolgok tudnak bekövetkezni, hogy múltkor még a fiaméknak nem állt a háza, ugye 3 gyermeke van a nagyfiamnak, és építkeztek, és kimentünk a telekre írtani a dzsumbát, és előtte azt álmodtam, hogy a fiamnak szemműtétje van, és akkor mondtam, hogy fiam, szaladj el egy ilyen maszkért mindenképpen, mert ugye használtuk a láncfűrészt, tehát hogy az ne legyen, mert valamiért valamit szólt a Jóisten, és akkor kimentünk írtani, nem történt semmi, és egy hétre rá fölhív a fiam, hogy fú, de jó, apa, hogy megvolt ez a maszk, mert képzeld el, apóssal kimentünk megint írtani, és lerepült a lánc a láncfűrészről, és ugye ez úgy van kiképezve, hogy 1000-ből 999-szer előre repüljön. És ez volt az az egy, amikor a fiam arcába repült, és ott volt az a maszk, amit tulajdonképpen a Jóisten vetetett fel vele. Tehát, hogyha ha tudjuk olvasni a Jóistennek a jeleit, meg ráhangolódni, és azért egyébként arra is, pláne mert én ilyen izgő-mozgó valaki vagyok, az is nagyon fontos, amit Varga Laci atya is, de mások is beszélnek, ugye én a tevékenység eretnekségében nagyon mélyen leledzek, tehát ez az ülj le a fenekedre című történet. És akkor tényleg tanulgatom, és rengeteg öröm van benne, hogy valahogy éjszak, hogy nem bírok elaludni, vagy éppen úgy meg tudom tervezni az estét, hogy kicsit ki tudok szakadni, és szépen beülök az imaszobába, és mindig történik valami, főleg, ha hagyom beszélni az Istent, tehát, hogy és nem beszélek lyukat a hasába. Szóval ez is egy fontos történet, hogy tényleg üljön, ha már kiképezte Jóisten a fenekünket olyan ülhetősre, akkor érdemes az ő jelenlétébe helyezkedni, nem mintha tudnánk kívüle lenni, de ez inkább rólunk szól, mint ő róla, tehát hogy váljak csatornává, úgyhogy más ember felé tudjam azt közvetíteni, amit ő akar üzenni, és váljak úgy is, tehát receptorrá, befogadóvá is tudjak válni, tehát nem mindig csak hajtogassam a saját listámat, mert mindenről van egy, hanem hagyjam, hogy ő is mondja.
Erre a csatornára hadd meséljek el nektek. Képzeljétek el, a múlt héten a Kossuth Rádiónak adtam interjút, és ott állt velem szemben a riporter, elővette egy kis papírt, és felolvasott egy 3-4 soros idézetet. És rám nézett, és várta, hogy én erre reagáljak. És nagyon-nagyon szép 3-4 soros idézet volt valahonnan. És akkor én kérdeztem, hogy ez mi? És akkor mondta, hogy hát a maga könyvében van benne, maga írta le a Szent Erzsébet történetbe. De nem jöttem zavarba, tehát elkezdtem nevetni, és mondtam, hogy na látja, erről beszélek, hogy csatorna vagyok, csatornák vagyunk. Tehát, hogy igenis elhangoznak belülről, a lelkiismeretedből, vagy valahonnan jön egy olyan gondolat, ami nem a te gondolatod. És hogyha te ezt lemered írni, na az egy bátorság, az az igazi krédó, az az igazi hitvallás, hogy ezt te kimered-e adni a kezedből, és felvállalod-e a következményeit, hogy majd hogy jönnek a trollok, mert azok a kedvencem a Facebookon, ugye mindenféle csoportok, meg névtelen emberek, hogy ott téged sértegetnek, bántanak, és az, hogy te ezt kibírod-e. Letiltod, vagy pedig beleállsz. És én ezt büszkén vállalom, hogy ha ezt a sorsot kaptam fentről, hogy egy csatorna legyek valaki vagy valakik között, akkor felvállalom, akkor büszkén vállalom azt az életutat, ami mögöttem van, pedig nagyon sokszor elhagyja az a mondata a számat, hogy még egyszer ezt az életet nem tudnám végigélni, ezt az élethelyzetet kihagynám. Nem, mert egy dominóknak, hosszú-hosszú, vagy sok-sok dominónak az összeépítéséből lettem én felépítve így 45 évesen. Tehát ha egy dominót kihúzol, akkor már nem lennék az, aki lettem. És hogyha ez már a NEC podcast, akkor egy kicsit hadd beszéljek haza, ugye, vagy a kollégáim a hóhért, vagyis engem akasztanak, hogy a gyaloglás közben én ugye az Andrássy úton megyek minden nap, egyszer a Nyugatitól a Hősök teréig, aztán a Hősök terétől a Nyugatig, és ott nagyon sokszor, ami neked egy álomkép volt a fiaddal kapcsolatban, nekem tudjátok, hogy milyen álomképen van. Ezt körülbelül másfél évvel ezelőtt láttam, még 2019-ben, amikor még azt hittem, hogy 2020-ban lesz a kongresszus, és én megálmodtam egy fotót, amit az űrből fotóztak, és azok mi voltunk. Az Magyarország volt, az Budapest volt, az az Andrássy út volt. És amióta láttam ezt az álomképet magam előtt a fotón, a fényképen, az űrből látszott a tömeg, ami végigmegy az Andrássy úton a Hősök teréig, fáklyával a kezükben. Azóta szeretem használni ezt a felemelt fáklyát, mert ezt így szeretném magamnak így bevonzani, hogy ez be fog következni. Hát most már ugye egyre kevesebb az esély a COVID miatt. De én annyira hittem, tehát annyira életszerű volt ez az álomkép, hogy én hittem abban, hogy 2020. szeptemberében tényleg tele lesz az Andrássy út, és hogy olyan sokan leszünk, és hogy a sötétben annyi fény lesz, hogy még azt az űrből is látni fogják. De gondoljátok azt, vagy te, János, gondolod azt, hogy ezt én láttam lefényképezve úgy, ahogy te a fiadnak a szemműtétjét, hogy akkor ez 2021. szeptemberében elképzelhetetlen lesz. Na és ott a gyaloglásom alatt, ezért én szoktam imádkozni. Nem tudok úgy végigmenni az Andrássy úton, értitek, hogy ez ne jusson eszembe, hogy de szép is lenne az, hogy nem csak a Covid-dal írunk történelmet 2020-ban, 2021-ben, hanem az, hogy tényleg meg tudjuk mutatni az ősi erőnket. És akkor jöhetnek a rendőrök, a tűzoltók, a katonák, az írók, a költők, a polgárpukkasztók, hogy mutassuk már meg, hogy egyek vagyunk. Tehát, hogy ez az én imám. Te ezt lehetetlenek tartod, ezt az álomképet?
Hát az álomképet ezt nem tartom lehetetlennek, mert az álomkép az lehetséges. Hát ugye a valóságban hogy fog megtörténni, az mindig egy érdekes kérdés, mert ugye nekünk vannak jobbnál jobb ötleteink, például szervezünk konferenciát, kitaláljuk, masznék, mindent kitalálunk, hogy ki lesz a fő előadó, a mellékelőadó, és akkor jó Istennek benyújtjuk, aztán meg ugye egy autonóm valaki. Nekem az jut eszembe, hogy mentünk volna nagy lelkesedéssel Szentföldre, itt már összegyűltünk egy ilyen tematikus napra, átimádkoztunk, milyen átót szedtik, tehát annak már jó Istennek, már csak itt kellett aláírni az alján, meg pecsét helye, meg minden meg volt, és ugye a legjobb ügy, megyünk Jézus, ho-ho-ho-ho, Jézus Travel, és akkor jött a Covid, és akkor még én a repülőjegyem összegét csak kaptam vissza, de hát ez a legkevesebb, nem azt mondom, viszont részt vettem a nagy hétben egy olyan lelki gyakorlaton, ahol ilyen belső látásokban, ilyen szemlélődő imában, én nem hogy a Szentföldön jártam, hanem mondjuk Lázár házában, Betániában. Tehát, hogy ott tudom, tehát én képzeltemmel dolgozom, tehát tudom, hogy milyen az, amikor valamit elképzelek, és tudom, hogy mi az, ami nem az. És ez nem az volt. És ez tényleg ezeknek a szemlélődő imáknak az elképesztő intenzitása, hogy ott voltam azokkal az emberekkel, meg Jézus vállára döltem az utolsó vacsorán fizikailag, Ez megtörtént. Ez nyilván nem úgy történt meg, nem úgy jártam a Szentföldön, mert, tehát ebben a fizikai, meg anyakönyvi mi voltomban bebizonyítható, hogy én ott nem jártam, és mégis jártam. Tehát most a Jóisten hogy valósítja meg az álmodat? Reméljük, hogy úgy, hogy mindannyian özönlünk, és stb. Stb. Ez a mi szép elképzelésünk, és nyilván az is nagyon szép lesz, hogy a Jóisten megvalósítja, csak lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, van egy jobb ötletem, vagy van egy másik ötletem, vagy majd meglátod, hogy mi az, ami az űrből látható, az ugye az akkor tudjuk meg, ha ott leszünk kint az űrben, vagy azt tudja, aki ott van kint az űrben. Nyilván úgy legyen, hogy már akkor a maszk nélkül boldogan, de hogyha nem úgy lesz, akkor is eléggé jó lesz az az érzésem.
És az lesz az igazi magyar kultúra napja. Az lesz az igazi magyar kultúra napja, mert ha tetszik, ha nem, minden károgónak üzenem, hogy a magyarsághoz igenis hozzátartozik a küzdelmünk, hozzátartozik a hitünk, és hozzátartozik a történelmünk. Ezt soha senki nem tudta elvenni tőlünk, és ezután sem fogják.
Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégeink voltatok a Magyar Kultúra napja alkalmából. Zsuffa Tündével és Laszkvi Jánossal beszélgettünk. Ez volt a NEK Podcast 12. adása. Hamarosan ismét találkozunk. Elköszönnek a műsorvezetők Gőbel Ágoston
és Gyarmati Orsolya.
Sziasztok!